Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk, az egészségkóddal megyünk tovább. Diabetológiáról lesz szó, valamint a fogyókúrás gyógyszerekről. Dr. Kocsis Győző diabetológussal, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának főorvosával Marosi Viktor beszélget. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Prémium.
Magáról a diabetológiáról beszéljünk az első körben. Milyen ágazatai vannak és mivel foglalkozik pontosan a diabetológia?
A diabetológia ugye a cukorbetegeknek a kezelésével, gondozásával, és szinte élethosszig való követésével, és nagyon kevés olyan cukorbetegség típus van, ami nem az élethosszig tartana. Csak nagyon szétválik Magyarországon a gyermekgondozás és a felnőtt gondozás, éles vágás van 18 évnél, addig a gyerek diabetológusok kezelik és gondozzák a cukorbetegeket, innentől kezdve pedig a felnőtt diabetológusok, van egy ilyen köztes átmeneti időszak a 18-24 éves korosztályban, akik egyetemre vagy felsőfokú iskolát végeznek, azok maradhatnak addig, amíg az iskoláikat be nem végzik a gyermekgondozásban. Ez nem minden országban van így. Van, ahol egységes diabetológiai gondozás van nullától élethosszig, de Magyarországon ennek ez a hagyománya és a rendje.
Milyen ágazatok vannak, ha már ezt így bedobtam az elején? Miért érdemes ezeket külön választani?
Azért ugye az egy tévhit, vagy egy ilyen urbán legendának is nevezhetjük, hogy a gyermekek azok ugye kicsinyített felnőttek, azért ez egy teljesen más kávéház, vagy más típusú gondolkodást igényel, és ez szerintem így szakmailag megalapozott, hogy a gyermekeket elválasztjuk a felnőttektől, és akkor nyilván van a kamaszkor, fiatal felnőttkor, amikor már úgy viselkednek majdnem, mint egy felnőtt, és innentől kerülnek a felnőtt gondozásba. Más olyan nagyon speciális ága a diabetológiának nincsen, mert aki ilyen típusú beteggondozást végez, aznak a teljes palettán illik ellátni, vagy ellátni ezeket a betegeket.
Még mielőtt rátérünk a fogyókúrás gyógyszerekre, a diabétesznek, illetve a cukorbetegségnek a szövődményeire térjünk ki. Mik a kevésbé veszélyes szövődményei, és mik lehetnek akár végzetes szövődményei?
Tehát szerintem ezt a nyugodtan törölhetjük azt, hogy van veszélyes, meg nem veszélyes. Minden szövődmény az nagyon komoly későbbi vagy akut eltérést okozhat. Ennek megfelelően is csoportosítjuk a szövődményeket. Vannak az akut komplikációk, illetve vannak a krónikus, lassan, de folyamatosan kifejlődő életminőséget látványosan rontó, vagy akár az élet kilátásainkat lerövidítő, vagy a várható élettartamunkat. Az akut kisiklások közül ugye a legfontosabb, amikor a vércukor kritikus tartományba esik, ezt hívjuk hipoglikémiának, ennek elhárítását minden betegnek meg kell tanítani, mert mindig jobb, hogyha a beteg vagy a környezete hárítja el, mint várakozunk egy sürgősségi ellátásra, OMSZ, mentőszolgálat, vagy akár sürgősségi betegellátó részleg. A másik ilyen súlyos, akár életet veszélyeztethető állapot az úgynevezett diabéteses ketoacidózis, ami magas vércukorral és egy nagyon súlyos savbázis eltéréssel, azaz besavanyodik a szervezet. Itt akut orvosi segítség nélkül, vagy nem megfelelő segítség nélkül ez halálos is lehet. Idősebb korban ennek van egy hasonló állapot, ami nagyon magas vércukorral jár, akár 50-60-70 millimólos vércukorra, szintén sürgősségi betegellátást és kórházi felvételt igény. A krónikus szövődményeknek talán a legnagyobb probléma ezzel a szövődmény típussal, hogy hosszú ideig nulla tünet van, tehát a beteg igazából nem tud róla, hogy ő neki már szövődményei vannak, ezért a diabétesz gondozásnak fontos része a rendszeres szűrése ezeknek a szövődményeknek, amelyek lehetnek úgynevezett kis érszövődmények, elsősorban ez a szemet, vesét és az idegrendszert érinti, illetve vannak a nagy ér szövődmények, vagy nagy ér katasztrófák, ami a szívérrendszert, a központi idegrendszert és szintén a veséket érinti, és ma azt mondjuk, hogy a cukorbetegeknek a legfőbb halálozási oka elsősorban ezekből a nagy ér betegségekből származik, tehát krónikus veselégtelenség vagy végstádiumi veselégtelenség, akár vesepótló kezelést igényel, akut infarktus, szívelégtelenség, illetve stroke.
Ugye a cukorbetegség okaként gyakran említik az elhízást. És hát erre nagyon sokan ilyen könnyebb megoldás, vagy hát könnyebb, lehet, hogy ez csak idézőjelesen könnyebb megoldást választanak, ez pedig az ilyen fogyókúrás gyógyszerek vagy étrendkiegészítőknek az alkalmazása. És alapvetően ez indukálta a mi beszélgetésünket, hogy ezek milyen hatással vannak az emberi szervezetre, főleg, hogyha valaki diabétesszel küzd.
Tehát ugye azért a diabétesznek, ha nagyon sarkosan fogalmazzuk, a döntő többsége, és azért, hogy tisztában legyünk ezekkel a számokkal, Magyarországon a lakosságnak 10-12%-a érintett, tehát ez egy biztosan több mint 1 millió ember szenved hazánkban. Cukorbetegségben a döntő többségük 90-92%-uknak kettes típusú cukorbetegsége van, és körülbelül 45-50 ezer betegnek van az országban egyes típusú, ez két teljesen külön entitás, az egyiknél abszolút inzulinhiány, az uralkodó az egyes típusú cukorbeteg esetében itt inzulinnal kezelünk, és csak is inzulinnal, egyelőre az mindegy, hogy milyen módon juttatjuk be, míg a döntő többségének, a kettes típusúaknak valóban az egy, hívhatjuk úgy, hogy egy életmódi betegség, egy lassan, de progresszíven romló állapot, amit jellemzően fiatal, akár már fiatal korban, vagy még gyermekkorban megelőz egy fokozatos testsúlygyarapodás, először az túlsúly, aztán kövérség, és a háttérben elindulnak olyan káros folyamatok, ami jellemzően 7-8 esztendő múlva már manifest, tehát kialakult cukorbetegséget okoz. Ma az új korszerű szemléletben jobb megelőzni ezt a kialakuló kettes típusú cukorbetegséget, azaz a túlsúly és a kövérség időben történő kezelésével akár megakadályozhatjuk, hogy valódi cukorbetegségé alakuljon, és itt jönnek a képbe ezek a ma úgy hívjuk, hogy csodaszerek, tehát ugye ezek jellemzően a enterális, tehát a bélrendszer, illetve gyomorbélrendszerben termelődő hormonoknak a mesterségesen előállított változatai, általában injektabilis formában alkalmazzuk, és alkalmasak a kövérség és túlsúly kezelésére diabétesz nélkül, és ugyanúgy alkalmasak, és engedélyük van a kettes típusú cukorbetegség kezelésére is.
Azt, hogy melyik alkalmas, ezt hogyan lehet eldönteni? Tehát, hogyha ugye nyilván önmagától a páciens az nem fogja, gondolom, pontosan meghatározni ezeknek a hatását, és nem fogja tudni, hogy melyikhez kell nyúlni. Szóval, hogy ezekben akár orvos azt tud segíteni? Szóval, hogy van olyan orvos, aki ajánl ilyen idézőjelesen csodaszereket?
Hát bízom benne, hogy nem úgy ajánlják, hogy csodaszer, de valóban, ha a betegnek ez problémát jelent, vagy kiemelik egy szűrés kapcsán, és fölmerül annak, hogy ezt érdemes kezelni, akkor szakemberhez kell fordulni. Ilyen típusú betegekkel, akiknek nincs manifest diabétesszel foglalkoznak az obezitológusok, tehát akik a túlsúly kövérség kezelésére szakosodtak, endokrinológusok, diabetológusok, ha meg már manifest diabétesz alakul ki, jellemzően ott diabetológusok kezelik, tehát hogyha fölmerül ilyen típusú készítménynek az alkalmazása, azt mindenképpen szakemberrel konzultálva, korrekt felmérés után kell eldönteni, hogy melyik legyen az a készítmény, ami adott esetben megfelelő hatást érhet el a betegnél. Tehát ma Magyarországon ezekből a típusú készítményekből 4-5 darab is rendelkezésre áll, van, amelyik csak túlsúly és kövérség kezelésére, bár a hatóanyag az ugyanaz, illetve van, amelyik a diabétesz kezelésére engedélyezett. Ezek a készítmények hosszas klinikai kutatások, fejlesztések után kerülnek hatósági engedélyezés követően a palettára, tehát itt mindenképpen a lényeg, hogy szakemberrel konzultáljunk, és aztán ennek megfelelően egyére szabottan kerüljön kiválasztásra, és csak legális úton beszerezve, mert sajnos van egy úgynevezett ilyen paralegális, egymás közt adok-veszek, kapok, azt mindenképpen kerülni kell, mert a készítmények rendkívül hatékonyak, jelentős segítséget nyújthatnak, de azonban nem megfelelő helyen, nem megfelelő körülmények között indítva, vagy nem olyan paciensnek, akinek ez való, akár okozhatnak maradandó egészségkárosodást is.
Na és akkor itt jön a kérdés, hogy van-e olyan és ha igen, akkor az hogyan történhet meg, amikor valaki diabéteses félrekezeli saját magát. Találkozott már ilyennel?
Találkoztam sajnos. Ugye azért azt kell tudni, hogy a közösségi médiának óriási felülete, óriási közönsége van, ezeken számos laikusok, vagy kevésbé laikusok által létrehozott csoportokon egymástól szerzik az információkat, és így belekerülhet, hogy olyan készítményt vásárolnak nem hivatalos formában, ami vagy hamisítvány, volt erre is példa, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban.
És annak mi volt az összetevője? Bocsánat, hogy így szóval
hát ezek nem inzulinszerű hormonok, természetes humán hormonok módosításából származnak, de volt, aki átcsomagolásra került sajnos inzulin, és azt adta be magának a beteg, ami azonban egy nagyon súlyos, akár életet veszélyeztető alacsony vércukrot, hipoglikémiás kómát okozott. Tehát ilyen előfordult, tehát ezért fontos, hogy csak patikai forgalomban legálisan kerüljenek beszerzésre, szigorúan orvosi utasítással, egy konzultációt követően, és ha már beállításra kerül, akkor ezeket a betegeket követni kell, vagy ezeket az egyéneket követni kell, ennek megvan a szakmai protokollja, hogy mikor illik először kontrollálni, másodszor kontrollálni, leszűrni, hogy a beteg adagolja, tolerálja, nincs mellékhatása, vagy nincs jelentős mellékhatása, és természetesen leszűrik azt is, hogy kellően hatékony. Mert nem minden esetben hozza azt, amit gondolunk, ilyenkor a terápiát módosítani, revideálni illik.
Van olyan egyébként, hogy valaki nem látja a változást, nyilván ez is relatív vagy szubjektív, hogy kinek mit jelent a gyors változás, de hogyha ezt valaki nem érzékeli, és akkor hatalmulag mondjuk megduplázza az adagot, az például milyen következményekhez vezet?
Van biztosan, bár hogyha helyesen instruáljuk a betegeket, tehát nem szabad irreális vagy célkitűzéseket vagy eredményekkel biztatni senkit, minden készítménynek van a klinikai vizsgálatból származó hatékonyságát, tehát azt pontosan utána lehet nézni, hogy nagyságrendileg hány százalékkal fogja csökkenteni várhatóan a testsúlyt. Azonban a klinikai vizsgálatok és a való élet azért nem minden esetben fedik egymást, tehát a való életben jellemzően kisebbek lesznek ezek a százalékok. A legújabb generációs ilyen típusú készítmények az a testsúlyt 15-22 százalékát is képesek csökkenteni, tehát hogyha egy 100 kilós embert veszünk például, a 22 százalék az 22-23 kiló csökkenést jelent, a 10 százalék ugye az 10 kilót. Ezt, amikor ilyen készítményt indikálunk, akkor a beteggel korrektül kell tájékoztatni, hogy ezek a eddigi eredmények, de lehet, hogy az ön esetében ezeket nem fogja biztosítani, ezért is hívjuk össze őket egy körülbelül egy 10-12 hetes kezelést követően, hogy leszűrjük az első időszaknak a tapasztalatait, és ugye két csoportja bontjuk a betegeket, akik az 5%-nál kevesebb testsúlyt vesztenek el ezzel a 10-12 hét alatt, azokat úgy hívjuk a mi szakmai nyelven, hogy korai nem helyesen vagy nem megfelelően reagáló populáció, velük egy más típusú kommunikációt kell folytatni, tehát hogy irreális elvárások ettől a készítményektől nem lehet, illetve vannak azok, akik elveszítik az 5-8%-át, már ebben az időszakban a testsúlyuknak azok lesznek, akik korán megfelelő válasszal vannak, ott érhetők el ezek a magasabb testsúlycsökkenések, és minden készítményt fokozatosan titrálunk, tehát kezdő dózis az egy alacsony dózis, aztán van egy úgynevezett köztes dózisok, úgynevezett dóziskeresés zajlik, és akkor megpróbáljuk elérni a maximális és természetesen tolerálható dózis, mert ezekben a nagyobb dózisokban a leghatékonyabb. Ha itt a beteget nem tájékoztatjuk megfelelően, akkor valóban sokszor önmaguktól is belenyúlhatnak a kezelésbe, vagy visszaadják, hogy ez nem olyan hatékony, és kell tudni, hogy ezeknek a készítményeknek vannak mellékhatásai, vagy lehetnek mellékhatásai, ezeket meg kell kommunikálnunk kell a beteggel, illetve helyesen instruálni, hogy lehet kivédeni, jellemzően ezek gyomorbérrendszeri mellékhatások, émelygés, hányinger, savas visszafolyás, székrekedés, puffadás, tehát hogy számos egyéb ilyen tünet van, hogy ettől nem kell megijedni, lehet őket orvosolni megfelelő étrenddel, helyes táplálkozással, megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztással, és hát ahogy írják ma már a több mint 10 évnyi tapasztalat után a tankönyvek, meg a betegeknek szóló tájékoztató, megtanítja ezek a készítményeknek az alkalmazása, megtanítja őket helyesen étkezni, vagy rászoktatni a megfelelő táplálkozásra, és egyéb ilyen hedonista kilengéseket, azt biztosan nem fogja tolerálni a beteg, túleszi magát egy-egy partin, nagyobb mennyiségű alkoholt fogyaszt, mert akkor biztosan lesznek komoly panaszait. Tehát ezek egy hatékony, de szakavatott kézből illik átadni a betegnek egyrészt, hogy mit csináljon, hogy csinálja és mikor kontrolláljuk. Nagyon fontos, hogy önmagában alkalmazva biztosan nem érjük el azt a kívánt hatást, amit szeretnénk. Ehhez helyes egyénre szabott étrend és életmódi tanácsadás is dukál, tehát ez úgy fogalmazzuk, hogy 4 pillére nyugszik, egyénre szabott étrend, életmód, egyénre szabott és kiválasztott gyógyszeres kezelés, és meg kell találnunk annak a frekvenciáját, hogy mikor és hogyan ellenőrizzünk, és hogy mit ellenőrizzük a betegek. Ha ebből valamelyik hiányzik, akkor úgy jár a beteg, mint az a 4 lábú szék, amelyiknek egyik lába hiányzik, biztos a földre fog csücsülni.
Ugye itt eszembe jut az is, hogy ha valakinek ez bejön, és mondjuk 1 hónap után látja az eredményt, egyébként le kéne tennie a gyógyszert, vagy nem tudom, ez mikor jön az ideje egyébként, hogy le kell tenni, de hogy esetleg folytatja addig, amíg ő el nem éri azt a súly, vagy az általa vélt optimális súlyt. Szóval, hogy hol van a megállj? Itt ez a kérdés.
Tehát 1 hónap után biztos nem kell megállni, csak hogyha minden erőfeszítés ellenére magasak a mellékhatások, és a beteg nem tolerálja, előfordulhat ilyen is. Tehát jellemzően 3, van amelyik készítménynél 4-5 hónapig is tart, amire elérjük a maximális és tolerálható dózist, és ezek a készítmények 16-20-22 hétnyi alkalmazás követően fogják maximalizálni a várható testsúly előnyt, illetve a nyakcsere előnyt, eddig mindenképpen folytatni kell. Utána van egy plató, tehát elér 20 kilót testsúlycsökkenés, hogy egyszerűen fogalmazzak, és akkor ezt meg fogja
nem változik.
Tartani. Már nem fog változni, tehát ilyenkor jön az az első, hogy én már lefogytam ennyit, de még mindig szeretnék ennyit fogni, mert akkor tisztázni kell, hogy ez nem egy olyan készítmény, ami folyamatos testsúlycsökkenést be fog platózni, és ez egy olyan forrongó téma a szakmában aktuálisan, hogy ilyenkor a legrosszabb abba hagyni azonnal, mert az a testsúly, ami segítségükkel elment, vagy csökkent, az a testsúly, az biztosan vissza fog csapni nagyon rövid időn belül, sőt, még lehet, hogy plusz kilók is szaporodnak. Tehát ilyenkor ki kell találnunk az esetek döntő többségében azt a fenntartó dózist, amivel egyensúlyba tudja tartani a beteg, vagy nem fog visszacsapni a testsúlya. Nagyon kevés olyan paciens van, aki elérte az ide, úgymond az álmára, meg az ideális testsúlyt, és aztán a készítményt fokozatosan elhagyva, teljes életmód is étkezést változtatva, gyógyszeres kezelés nélkül is fog működni, ez a pacientúra mondjuk 10-15% a maximum, tehát az esetek döntő többségében valamilyen fenntartó kezelés biztosan alkalmazni kell. Elhagyni azonnal, az hiba.
Ha jól értem, akkor így a beszélgetésünk konklúziójaként azt lehet értelmezni, hogy a klinikum az nem tartja ördögtől valónak ezeket a fogyókúrás gyógyszereket, tehát hogy ezek alapvetően működhetnek, csak szigorúan kontrollált formában.
Ezek olyan hatékony gyógyszerek, és olyan perspektívát nyitottak meg a túlsúly kövérséggel bíró populációval, és azért, hogy tisztában legyünk, ugye Magyarország Közép-Európa egyik legelhízottabb országa, amit eddig soha semmilyen kezelési algoritmussal nem sikerült tartósan elérni, tehát ezt mindenképpen azt gondolom, hogy egy új irány szabott ezen betegeknek a gondozásában és a kezelésében, tehát körültekintően mérlegelve az, hogy adott esetben van-e ellenjavallata vagy nincsen, biztonságosan alkalmazhatók hosszú ideig. Az első ilyen hatékony készítmény már 2011 óta az országban van, tehát az mondjuk 14 esztendeje, 17 óta, tehát már 8 esztendeje van az egyik akkori korának egyik leghatékonyabb készítménye, tehát sorba jönnek azonban az újabb és újabb fejlesztések, tehát hogy valóban ma egy új perspektívát biztosít betegek, hozzátartozók, illetve a gondozó orvosoknak.
Dr. Kocsis Győző diabetológussal, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának főorvosával Marosi Viktor beszélgetett. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe, jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket szombat reggel 7 órakor, köszönöm a figyelmet, Andor Tóth Annát hallották. Szép napot!